Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Lukovics Milán atya beszélget.
Tisztelt hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójába Szijjártó Péter miniszter urat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És az ember áll most a középpontban. Természetesen nem valami politikai kérdéseket fogunk itt megvitatni, hanem azt, aki egy fontos feladatot lát el, fontos funkcióban van fiatal kora ellenére, mégis mint embert szeretnénk bemutatni a kedves hallgatóknak. Miniszter úr, azt szeretném kérni, hogy a gyermekkorából felvillantaná ilyen jellemző, vagy sokat mondó emlékeket, mint ilyen diaképeket, hogy kedvenc mese, iskolai benyomás, családi milliőről valami kedvenc sport. Tehát egy pár ilyen diaképet tudnám mutatni.
Nagyon nagy tisztelettel köszönöm a meghívást, és már jóval előbb kellett volna jönnöm. Szégyellem is, hogy nem tudtam előbb eljönni, de talán egy kis bocsánatot remélhetek a hallgatók közül azoktól, akik figyelik a nemzetközi politika történéseit, és talán meg tudják bocsátani, nem is, de érteni, hogy az elmúlt hetekben vagy hónapokban nem volt lehetőségem arra, hogy eljöjjek. Most viszont nagy örömmel vagyok itt az idei évnek a kezdetén. Én nagyon szívesen emlékszem vissza természetesen a gyermekkoromra. Én Komáromban születtem, és 3 éves koromig ott is laktunk. Én azóta is ragaszkodom a városhoz. A fiaimat is már többször elvittem, megmutogattam nekik azokat a helyszíneket, amelyek az én gyerekkorom szempontjából fontosak voltak, és mivel édesapám a vasúton dolgozott, és Győrben kapott munkát, ezért költöztünk Győrbe akkor, amikor 3 éves lettem. De a nagyszüleim, ameddig az Isten megadta, hogy élhettek, addig nagyon fontos szerepet játszottak az életemben. És nem csak a gyerekkoromban, hanem még egyetemista koromban is sokszor volt az, hogy a hétvégéket ott töltöttem velük, sőt volt, hogy a szilvesztert is velük töltöttem náluk, még egyetemista koromban is. Tehát én nagyon ragaszkodtam hozzájuk, ugye a bencésekhez jártam gimnáziumba, és ott, mivel szombaton is jártunk iskolába, ezért aztán hosszabb volt a tavaszi szünet, volt őszi szünetünk, ami akkor még nem volt divat, így azokat is rendszeresen a nagyszüleimnél töltöttem. Tehát ott volt egy nagyon erőteljes ragaszkodás. Mindig is nagyon szerettem a focit és a vonatokat. Alapvetően ez a két érdeklődési köröm volt ebben a korban, ahogy így a szüleimtől hallom, minden futballistát ismertem, minden eredményt tudtam, ezt most némiképpen látom a saját gyerekeimben is, akik teljesen valószerűtlen futballmeccsek eredményeit és történéseit tudják felvillantani még akár néhány évvel vagy hónappal korábbról is. Állítólag én is ilyen voltam. Másrészt pedig, mivel ahogy mondtam, édesapám és az ő ágán, azt hiszem, hogy a belátható időn belül lévő felmenői mind a vasútnál dolgoztak, ezért nagyon szerettem vonaton utazni. Ezt is a mai napig csináljuk, tehát a fiúkkal korábban rendszeresebben, most sajnos az időbeosztás miatt ritkábban, de hétvégente felszoktunk pattani a vonatra, és egyszerűen csak vonatozunk egyet valamilyen véletlenszerűen kiválasztott céllal, amivel Dunakeszin lakunk általában Vác szokott lenni. És emlékszem arra is, hogy nagypapámmal minden este mentünk ki a komáromi vasútállomásra, ahol a Bátori nevű nemzetközi gyorsvonat, amely Varsóba igyekezett, és nagyon izgalmas volt, mert színes volt, mert ugye mindenfajta ország vasúti kocsijai voltak rajta. Ott több mint egy órán keresztül várakozott Komáromban, mert akkor még nem schengeni határ volt Magyarország és az akkori Csehszlovákia között, hanem éles határellenőrzés, és legalább egy órán keresztül vizsgálták a vámosok meg a határőrök a vonatot, tehát azért kicsit másként zajlott mindez. Szóval a nagyszüleim fontos szerepet töltöttek be, állítólag a futball volt a mindenem, és a vonatokra pedig még most is élesen emlékezem. És az is biztos, hogy már akkor is egy nagyon jó értelemben szigorú, tehát ezt most nem rossz értelemben mondom, mondjuk inkább következetes, talán így jobb, következetes katolikus nevelésben részesültem, tehát amióta az eszemet tudom, mindig jártunk templomba, tehát az Úr napját szenteld meg parancsnak mindig megfeleltünk, és vasárnaponként vagy a szombati előesti szentmiséken mindig részt vettünk, ez is azóta is része az életemnek. Még arra is emlékszem, bárhogy most ez valószínűleg elbeszélésből, és nem magáról a konkrét eseményre, hogy amikor még kisgyerek voltam, és elvittek a szüleim először misére, és ott nyilvánvalóan valamifajta hangokat adtam ki, valószínűleg sírhattam, akkor szóltak a plébánosnak, hogy szeretnének elnézést kérni, hát a gyerek még kicsi, és akkor a plébános atya az elmondásuk szerint azt mondta, hogy mindenki a saját nyelvén dicséri a Jóistent, és hogy mennyire örülne neki, hogyha gyerek sírással lenne tele a templom. Tehát a vallásos, a katolikus, következetesen katolikus nevelés már akkor is része volt az életünk.
Emberség, személyiség szempontjából így a nagyszülőktől vajon mit örökölhetett?
Hát nézze, a politikai kérdésekkel nem foglalkozunk, ezért történelmiként állítsuk be, amit most mondani fogok. Ugye a nagymamám apukája, tehát aki nekem a dédnagyapám volt, nem ismertem őt személyesen, ő egy komoly gyártulajdonos volt. Tehát egy nagy vasművel rendelkeztek ő Komáromban. Egyébként a komáromi nagy templomnak a harangját, ami még most is funkcionál, azt ők öntötték, talán ez a jó kifejezés, és adományozták a helyi egyházközségnek, és Komáromban, ha sétálunk az utcán, akkor a csatorna szemekben még mindig lehet látni azokat a csatorna szemeket, amit rá van írva Sirc művek, amit még abban a vasműben gyártottak. És ugye, amikor jött a kommunista diktatúra, akkor államosították a gyárat, és az én déd nagyapám ezt nem tudta feldolgozni, és öngyilkos lett. És az elmesélésekből tudom, hogy az ő temetése az gyakorlatilag a klerikális reakciónak a felvonulása volt Komáromban. Tehát van egy ilyen elég mély antikommunista identitás, meg indítatás a családban, és ez azért rányomta a bélyegét a család életére, hát gondolhatja, gyakorlatilag 4 gyereket hagyott ott maga után az öngyilkos dédnagyapa. Tehát gyakorlatilag így az előző rendszer által elég erőtésen megnyomorított, lelkileg értelemben mindenképpen megnyomorított család részről beszélünk. Úgyhogy a nagyszüleimtől mindenképpen megtanultam, hogy a nehéz helyzetek túlélése, emberi észre van szóval felfoghatatlanul nehéz helyzeteknek az átvészelése, az hittel, az milyen módon lehetséges. Nagymamám után nagyon beteg is volt, és az, hogy ő akkor ott túlélt, akkor már éltem, kicsi voltam, de már éltem, az gyakorlatilag az orvosok által megmagyarázhatatlannak minősült, mindig az imádsággal meg a hitével magyarázta, hogy élve tudott maradni velünk, tudott maradni. Tehát a nehéz helyzetek túlélése és az imádság ereje mindenképpen az, amit tőlük, hogyha itt mondjuk az első számú örökségként fel kéne írnom, ami nem materiális örökség, akkor ezt tenni.
A Győri Bencés gimnázium ezek után ilyen kézenfekvő választás volt?
Hát életem legszebb éveiről beszélünk. 3,5 évig jártam a Bencésekhez, és nem azért nem 4 évig, mert kirúgtak, hanem azért, mert közben ösztöndíjas diáként, és ezt már megírták sok helyen, és semmi takargat nincs is ebben, a Soros Alapítvány ösztöndíjas diákjaként 1,5 évet Amerikában tanultam, de 3,5 évig Győrbe jártam a Bencésekhez, és igen, azt kell mondjam, hogy evidens volt. Tehát, ugye, mint mondtam, már Győrben éltünk, az, hogy egyházi iskolába menjek, az nem volt kérdés. És a Bencések esetében lehetett volna választani a pannonhalmi iskolát is, de mivel nem akartam sem én, sem a szüleim, hogy kollégista legyek, hiszen hát otthon a legjobb, legalábbis abban a korban, ezért aztán a Győri gimnáziumot választottuk. És megmondom önnek őszintén, hogy életem legszebb 3,5 évét töltöttem ott, és amit ott kaptam, tudást, nevelést a Bencésektől, az irányított gyakorlatilag engem a közéleti pályára is. Tehát ott mindig azt tanultuk az atyáktól, hogy nekünk nem begubozni kell, nem homokba kell dugni a fejünket, nem befelé kell fordulni, hanem jó keresztényként, jó katolikusként igenis nyitottan kell állni a világ dolgaihoz, abban az értelemben, hogy mi fontos szerepet kell, hogy játszunk abban, hogy a világot keresztény hit és keresztény hozzáállás szerint szépen alakítsuk, jobb helyét tegyük, mondhatnám így talán kicsit patetikusan. És én meg emlékszem arra is, hogy hiszem talán 3. voltam, amikor Orbán Viktort meghívták a Bencések egy nemzeti ünnepi beszédre. Ez az az időszak volt, amikor már úgy formálódott egy közös, vagy egységes, jobboldali, keresztény értékek alapján szerveződő jobb-közép politikai család, és egyértelmű volt, hogy az valahogy Orbán Viktor személye köré fog gyűlni, és akkor emlékszem rá, hogy az ünnepi beszéde után ott maradt, beszélgetett először az atyákkal, utána beszélgetett velünk diákokkal hosszasan, és bennem már akkor megfogalmazódott ez, hogy micsoda fantasztikus dolog lenne egyszer politikában dolgozni, na pláne Orbán Viktor mellett. És ez egy ilyen álomként föl is írtam magamnak. Körülbelül annyi realitást láttam arra, mint hogy majd egyszer NB1-es futballista legyek. Az elsőbe jött, a második nem. Az elsőbe több energiát is fektettem, mint a másodikba természetesen. Tehát minden szinten meghatározó volt. És én megmondom őszintén, én büszkén vonultam végig a város sétáló utcáján, mert arra kellett menni szombat reggelente iskolatáskával, mert akkor mindenki tudta, hogy aki akkor megy iskolába, az bencés diák. És én erre akkor is nagyon büszke voltam, azóta is nagyon büszke vagyok, és arra is büszke vagyok, hogy az az esztendő, amikor mi érettségiztünk, az volt az első olyan év, hogy egy egyházi iskola végzett az országos középiskolai rangsor élén, mi voltunk az elsők, ezt az iskola megismételte a következő esztendőben is, ez akkor is ilyen hihetetlennek, meg kivételesnek számított, de én azt gondolom, hogy az a tudás, meg az a szemlélet, amit a Bence és atyánk belénk neveltek, az predesztinálta azt, hogy ott egy ilyen jó eredményt tudjunk elérni.
Személy szerint volt-e valaki példakép, vagy olyas valaki, akitől megint csak ilyen kicsit megfoghatóbb emberi vagy keresztény erényt, értéket magába tudott fogadni, és azt tudja mondani, hogy hát ezt tőle tanultam.
Én nagyon szerettem az akkori igazgatónkat, Lőrinc atyát, aki Németh József néven indult a pályafutásra, és aztán lett Lőrinc atya a bencéseknél. Az ő nevelése, meg ahogy ő irányította azt a közösséget, az rám nagyon mély benyomást tett, mint ahogyan az osztályfőnököm Ábel atya, aki most Bakonybélben vezeti a bencés közösséget, szintén nagy hatással volt rám, és úgy megmondom őszintén, hogy az az egész bencés közösség. Tehát ahogyan ott gyakorlatilag annak a kettősségnek megfeleltek, hogy a civil életben elfoglaltak egy teljesen reális, két lábbal a földön álló pozíciót, és mellette pedig a hitéletben megadták azt az erőt, amivel aztán a civil életben lehetett egy keresztény alapokon álló jövőt építeni, az egy fantasztikus élmény volt nekem, és a mai napig nagyon szívesen megyek vissza egyébként a bencésekhez. Kelemen atyával, aki most az igazgató, és a Perjel Győrben rendszeresen tartom a kapcsolatot, és most legutóbb is mindig karácsony második napján, tehát 26-án megyünk a szülőkhöz Győrbe. Amikor most 26-án voltunk, akkor is ott mentünk este, ugye most ez egy előesti szentmise is volt, ugye a Szent Család vasárnapja kapcsán, akkor is oda mentünk, nagy büszkeséggel mutattam meg a gyerekeknek, most már sokat szólna persze, tehát nekem mindig ugyanolyan izgalmas, nem tudom erről mit gondolnak, az iskolát belülről elkészül gyönyörű szép a barokk ebédlő. Tehát ha Győrben megyek, akkor mindig valami kis apropót találok arra, hogy oda is mehessek.
Barátok a középiskolából vannak, vagy később? Hogy alakultak a barátságai?
Van, aki a középiskolából jó barát, nem ez a jellemző. Jó közösség voltunk, de hát valahogy az élet ezt így rendezte. Az egyik legjobb barátom, talán mondhatom is, ő is valamilyen szinten a közéletben dolgozik, Tóth Andris, aki a gazdasági versenyhivatalnak az alelnöke, ő vele azóta is baráti kapcsolatot ápolok, de érdekes, hogy nálam inkább ez aztán később jött, és nem is az egyetemről. Tehát az én legjobb barátom, akivel tényleg tűzön-vízen keresztül együtt voltunk, vagyunk, egymás gyerekeinek a kereszt apukái vagyunk, őt 20 évesen ismertem meg, a helyi politikából fakadóan, és azóta tényleg, tehát hogyha most azt kérem te, hogy Szilárd, gyere ide, légy szíves, és most van itt ez a 8 köbméter föld, és egy 3 méter odébb rakjuk odébb, aminek semmi értelme nincs, nem kérdezné meg, hogy de most ezt miért kell, vagy nem mondom meg, ez hol a lapát. Tehát azt mondom, nagyon fontosak az ilyen barátságok is, és érdekes módon hála Istennek, hogy a feleségeink is ugyanilyen baráti kapcsolatot ápolnak, mint ahogy a feleségemnek is a legjobb barátnője, és az ő férje, meg már az én barátom, tehát így hatan alkotunk egy ilyen csoportot, mondhatnám, egy baráti kört. De ezen kívül is van sok ember persze, akivel jobban vagyunk, hogy van baj, van, tudunk hozzáfordulni kölcsönösen, jó haver, de a barát jelzőt azt, ugye az ember ezt könnyen kimondja, kedves barátom, mondjuk ez bárkinek, ugye, de amikor arról van szó, hogy na, ki az igazi barátkozom, de nálunk legalábbis nem sokkal tágabb a kör ennél.
Feleségét hol ismerte meg, vajon?
Feleségemet Győrben ismertem meg, mindketten győriek vagyunk, ott ismerkedtünk meg, és hát most, ugye 2003 februárjáról beszélünk, amióta mi együtt vagyunk. 2003. február, tehát idén lesz 18. éve, pont Valentin napon jöttünk össze 2003-ban, és aztán utána ő, akkor én már a parlamenti képviselő voltam, az időm egy jelentős részét már Budapesten töltöttem, egy éven belül megszületett az a döntés, hogy a Jóisten kegyelméből együtt akarjuk leélni az életünket, körülbelül fel is költözött hozzám már Budapestre, 2009-ben házasodtunk össze, és 2011-ben és 2014-ben született a két fiunk, és azóta is, hála a jó Istennek, jó házasságban élünk.
A munka és a család egysége, vagy összeegyeztethetősége, konfliktusa, az hogy alakul?
Hát ez talán a legnehezebb kérdés. Mert egyfelől én azt gondolom, és nyilván elfogult vagyok, a világon a legszebb munka az enyém. Elfogadva az, hogy más a sajátjára gondolja ezt. És azért mondom ezt önnek, mert a hazámat, egy 1000 éves nemzetet képviselni a világban, hát ennél felemelőbb érzés valószínűleg kevés van. Tehát amikor az ember megjelenik a világ túlsó végén, és akkor ott egy nemzet képviselőjeként tekintenek rá, szokták kérdezni, hogy hát hogy bírom a tempót, hát így, hogy ezek olyan szintű energiát adnak az embernek, hogy igazából a fáradtság érzése az idegen kell, hogy legyen. És tudja, nyilvánvalóan meg kell hozni a kompromisszumokat, mert közben meg tudom, hogy hiányzok a gyerekeknek, hiányzok a feleségemnek, tudom, hogy milyen jó érzés az, amikor el tudok menni este úgy hazaérni, hogy a fiúkat én vigyem haza edzésről, látom az arcukon az örömet, amikor meglátják, hogy én megyek. Értük nem, mint az anyukájuknak nem örülnének, csak az annyira nem különleges, mert hogy azt minden nap azt az érzést átélik. Hát nézze, nyilvánvalóan ez az egész munka, ez a családtól követel áldozatot. Ugyanakkor meg azt tudom önnek mondani, hogy aki árufeltöltő egy áruházban, vagy bányászként dolgozik, vagy matematikus az akadémián, vagy tanár egy középiskolában, pontosan ezt el tudnám mondani, mint amit most én elmondtam önnek. Márhogy a családtól áldozatot követel a munkája, és egyébként pedig mennyi erőfeszítés kell neki is tenni, hogy maga munkájába sikeres lehet. Ebből a szempontból nem tartom különlegesnek a helyzetünket. Az idő talán az, ami nálunk kicsit kevés, de azt a taktikát válaszolom, hogy amikor otthon vagyok, akkor viszont nagyon feltűnően vagyok otthon, hogy soknak tűnjön. Tehát akkor aztán mindent csinálunk, tehát program hátán, nincs üres járat, kirándulunk, focizunk, meccset nézünk, sétálunk, tehát nagyon-nagyon intenzíven éljük meg az együtt töltött időt.
Azért akkor azt elmondhatjuk, hogy bárhol van, az intenzíven zajlik.
Az biztos, ezt szoktam mondani a feleségem is. Tehát amikor mondom, hogy na figyeljetek, szerintem induljunk el 8-kor, akkor odaérünk 3-9, és akkor mindig mondja, hogy oké, de most ha 8-10-kor indulunk, sincs semmi baj. Tehát, szóval szoktam mondani a feleségem is, hogy próbáljuk meg egy kicsit néha lazítani. Az biztos, hogy bennem van az a, hát nem is kényszernek nevezném ezt, inkább szándék vagy akarat, hogy amikor együtt vagyunk, akkor is minden gyors. Tehát szeretném, hogyha megtörténjenek a dolgok. Kevesebb időnk van egymásra, azt tudom, de a kevesebb időben is szeretném besűríteni azt, amit hosszabb időben lehetne megtenni. Ez nyilván irreális, de valahogy ez munkálkodik bennem. Ez kétségtelenül így van.
Mi jelent most kikapcsolódást, feltöltődést, szabadidőt, ha egyáltalán ez a fogalom értelmezhető?
Persze, hát nálunk a két fiút gyakorlatilag most kizárólag a foci érdekli, mint érdeklődési kör. Én ennek persze nagyon örülök. Feleségem is ezt elfogadta, emlékszem rá, amikor a nagyobbik fiunk, a Peti, ugye először atletizálni kezdett, és akkor hát ugye szeretne focizni, és akkor elvittük, és akkor mondta a Szilvi, hogy jó, hát 3 edzés van a korosztának, akkor menjen el heti 2-szer. És mondtam, hogy szívem, ez nem így működik, mert ez olyan, mintha az iskolában azt mondják, hogy menjen heti 4-szer, és mondjuk az N betűnél kimarad, és az M után az O tanulja, tehát ez nem biztos, hogy így jó megoldás, akkor jó, akkor menjen 3-szor, de hogy mi nem leszünk olyan szülők, akik minden hétvégén ott állunk a pálya mellett, és ez lesz a program. Na most pontosan ez történik, a gyereknek van 5 csapatedzése, 3 egyéni edzése egy héten, és minden hétvégén, már most nyilván nem, mert az átkapusok a meccsekbe, amúgy meg ott állunk a futballpálya szélén, és akkor az egyik nap vagy egyik órában nézzük a nagyobb gyereknek a meccsét, utána megnézzük a kisebbnek a meccsét, összegyűjtjük őket, hazaviszünk. És otthon is gyakorlatilag egy-egy hosszú edzés, vagy meccs után, ahogy hazaérünk, előkerül a labda, és ha jobb időben kinn a kertbe, rosszabb időben bent a lakásba, megy a futball. Tehát gyakorlatilag a lakásnak nagyon nehéz olyan szegletét megtalálni, ahol ne lenne kéznél vagy lábnál egy-egy labda, tehát ez már odáig is fejlesztődött, hogy a vacsora alatt mind a kettőnek az asztal alatt labda van a lába alatt. De én ennek meg megmondom őszintén örülök, mert nem a videójátékot nyomják, nem a lövöldözős játékot nyomják, nem a telefonukat nyomogatják, hanem állandóan mozognak, fociznak, holkin, holben, alapvetően hál' Istennek kimeri, kevesebb kárt okoznak benne. Tehát ezt tudomásul kell venni. Ezért aztán általában a szombat délelőttök, vagy a vasárnap délelőttök, ha éppen nincs meccsük, azzal kezdődik, hogy fölkelnek, átrannak, hogy apa, megyünk-e focizni. Ilyenkor a helyes válasz mi, hogy igen, természetesen megyünk. Akkor általában a hétvége valamelyik délelőttjét azt 2-3 órás focizással töltjük, addig legalább szívnek van egy kis ideje feltöltődni. Nagyon-nagyon szeretünk emellett kirándulni, tehát itt is ugye beszélgettünk előtte, mondtam, hogy a Mária út különböző stációit az elmúlt időszakban már sikerült részben Mátra, Szőlősnél, részben Nagybörzsönynél végigjárni. Nagyon szeretünk kirándulni erdőben, turista utakon, simán egy 10-12 kilométert a fiúkkal lehet most már sétálni, vándorolni. ez nagyon jó, ezt nagyon-nagyon szeretjük, és igyekszünk is minden hétvégén csinálni. Most az időjárás annyira nem kedvezett, mert ez az ilyen lagymatag tél, ez gyakorlatilag sártengerré változtatta a turista utak jelentős részét, tehát vagy legyen száraz meleg, vagy legyen jó hideg, és akkor lehet, most a kettő között van, tehát ez annyira nem kedvezett, de ez mondjuk annyira nem vetett vissza minket, mert hát maximum sáros lett a bakancs.
Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszterrel Lukovics Milán atya beszélgetett. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt holnap 16 órától hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu